És akkor, mint ahogy azt már a felvezetőben ecseteltem a számatokra, a kávézó a világ végén kibeszélő jövő talkshow-ja, mik voltak még a borzalmas elnevezéseink? A
szerintem ne idézzük föl őket, és majd a podcastből is vágjuk ki.
Szóval, hogy megtárgyaljuk azokat a híreket, amiket érdekesnek talált Pőce Balázs úr a rakéta.hu képviseletében.
És mielőtt mi is érdekesnek találtuk, mert átjött Rostán.
Ezt akartam pont mondani, hogy nem szeretném ennek a súlyát egyedül viselni. Szenzuális érdekesség van, köszönöm. Bárcsak elérnéd a kezemet itt, Marvin,
jaj,
a pulton keresztül.
Jaj, ne játszátok, ott fogdossák egymás kezét. Mindig ez van, mindegy. Hát engem
mi
nem
csak
zavar.
Lábozunk, ez asztal alatt lábozunk.
Itt lehet. Kávézó a világ végében, mindent lehet.
Szép lassan digitális személyével igazolni magadat is.
Hogy igen, hogy elmúltál 18, és csinálhatsz ilyeneket.
Pontosan. Mert hogy a hosszú évek óta lehet tudni, hogy az EU készül arra, hogy legyen digitális személyünk. Ez egy olyan, én szerintem nagyon jövőbemutató és klassz terv, amikor ők azt mondják, hogy digitális személyén és tárcán dolgoznak, akkor a tárca senkit ne vezessen félre, tehát nem arról van szó, hogy lesz egy nagy központ, már hogy van nagy központi európai bank, de más a dolga, tehát hogy itt pénzt fogunk egymásnak utalgatni. Sokkal inkább arról van szó, hogy az, amit megszavaztak február utolsó napján az Európai Parlamentben, az azt jelenti, hogy ha a miniszterek tanácsa, tehát az Európai Unió tanácsa, amiben a szakminiszterek vannak benne, megállapodnak abban, hogy ez kóser, elvileg előzőleg már jelezték, hogy ez rendben lesz, akkor lesz egy olyan rendszer, amivel a legfontosabb dokumentumokat, amik körülvesznek minket, onnan indítva, hogy mondjuk személyigazolvány, lakcímkártya, egészen odáig, hogy azok a hivatalos papírok, amikkel be kell sétálnunk a bankba, hogyha mondjuk jelzáló kölcsönt igényelnénk, azok mind egy központi digitális platformon elérhetőek lesznek.
Nagyon-nagyon jó. Egyébként furcsa, hogy már nincs ilyen.
Még.
Igen, vagy még nincs ilyen, igen, na, így akartam mondani. Mert ugye most már, ami mondjuk szintén nagyon-nagyon jó, hogy a jogosítványunkat Magyarországon ugye nem kell feltétlenül magunknál hordani, azt is már lehet központilag ellenőrizni, hogy az autó forgalmiát. Én már nagyon régóta mondogattam. Hogy hát
a forgalmi, azért a
pénztárcák még... Mert minden tárcában a legnagyobb.
Így van.
Nem lehet kiskártyás tárcát vinni miatta.
Beszéltünk. Még mindig csak egyetlen egy dolog miatt volt az embereknek óriási a pénztárcája.
A forgalmi,
de az már nem kell, hogy nálunk legyen, úgyhogy...
Én még mindig hordom magammal, mert ha már van egy nagy tárcám, most már nem fogom kivenni belőle, de ezért kaptam ezt.
De közben meg van egy csodaszép törzskönyve az autódnak, hogy az olyan, mint...
A szép kártyácska.
A szép kártyácska, aminek szintén semmi értelme nincs, azt tudjuk, ugye?
Mert egyszer előveszed, amikor eladod.
Igen. És utána kap az... Tehát nem élet végig kísérje
az életét
az autónak, egy ilyen törzskönyv, vagy hogy hívják? Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy ez nagyon jó lesz, abban biztos vagyok, hogy egészen megosztó lesz, de és nagyon sok...
Nem, mert nem lesz
úgy
kötelező.
Lesz megosztó pontosan, hogy nem fogják kötelezővé tenni, tehát ennek én is nagyon örülök, hogy egyelőre, aki hát, szeretne az analóg megoldásokkal kellemetlenkedni, az nyugodtan tegye meg, bármi születési anyakönyvi kivonatot előszedni 7,5 évente, amikor úgy fütyül a bank, hogy be kell mutatnunk, de egyébként szerintem a legklasszabb nem is az, hogy a személyinket föl tudjuk majd így mutatni, bár ennek van egy különös adaléka, ugye az Egyesült Államokban már működnek ilyen megoldások, igen. A csomó államban igazából személyigazolványra nem is nagyon van szükség, jogsira annál inkább, és rengetegszer előfordul, hogy az embernek be kell mutatnia, hogy elmúlt 21 éves vett mondjuk alkoholt. És ebben a helyzetben ugye most odaadod azt a kártyádat, ami rengeteg adat szerepel, viszont a digitális verzióban csak megmondod, hogy miért kell felmutatnod, és megmutatod azt a képernyőt, ami ott a kidobóra tartozik, majd újra elsülyezted a zsebedben.
Igen, szóval
ez egy nagyon klassz dolog.
Meg van még egy jó ebben, amit olvastam, hogy nem kell például odaadnod mondjuk egy banknak az adataidat, ha mondjuk egy hitelkérelmet igényelsz, de mondjuk azt elkasszálják, akkor ezt visszavonod.
Pontosan.
És az ott nem pihen egy fiókban, és bármikor előkerül.
Kérdés, hogy nem mentik el, de
egyébként valószínűleg elmentik.
Lementik, de ugye törvények meg vonatkoznak rájuk, hogy mit kell az így megkapott adatokkal tenniük, és megbüntetik őket, hogyha ennek nem felelnek meg, persze, ha kiderül. De az az érdekes, hogy én néhány évvel ezelőtt, szerintem 3 vagy 4 éve lehetett, beszélgettem egy sajtótájékoztatón a web atyaként emlegetett Tim Berners-Lee-vel, aki pont egy ilyen vállalkozásba fogott bele, aminek az alaptézise az volt, hogy az internet ott csúszott félre egy picit, hogy a platformoknak adjuk az adatainkat, nem birtokoljuk az adatainkat, amiket kölcsönadunk a platformoknak, ami egy ilyen picit ezoterikus koncepciónak tűnik, de ha belegondoltok abba, hogy meg akarok most barátoknak mutogatni fényképeket a nyaralásról, mit csinálok? Feltöltöm az Instagramra, vagyis a Meta szerverein ott pihennek azok a képecskék. Persze bezárhatom a fiókomat, ha akarom, letörölhetem a képeket, ha akarom, de ez ott van náluk. Ezzel szemben volt egy olyan koncepciója a Berners-Lee-éknek, hogy miért nem úgy működik ez, hogy én nekem van egy kis tárhelyem valahol a felhőben, amit valaki szolgáltat, és én fölteszem oda a képeket, ami az én saját kis terem, amit csak én érek el, és hogyha meg akarom mutatni az Instagramon a barátoknak, kijelölgetem azokat a képeket, és azt mondom, hogy ez mehet be oda kölcsönbe, majd vissza tudom vonni, és ez akkor ezoterikusan, különlegesen hangzott, most pedig pontosan ez az, amit az EU meg fog csinálni. Tehát ahogy a Marvin említette, hogyha 47 féle dokumentumot, amit be kell nyújtanom egy ügyintézéshez, összegyűjtöttem ebben a kis dobozkámban, széfemben, akkor a banknak hozzáférést adok hozzá egy ideig, aztán visszavonom a hozzáférést, hogyha már nincs hozzá közük, vagy nem jött létre köztünk az ügylet.
És csak is kizárólag azokhoz az adatokhoz adok hozzáférést, ami releváns a bank számára, tehát nem kell minden egyes dolgot megadnom, és ugyanez nekem most pont a hétvégén Bookingon
pont vettem egy házat a hétvégén.
Pont vettem egy villát a Rivierán, a Bookingon béreltem, és ugye ott is el kell küldeni az irataidnak a fotóját, és igazából
olyan fura érzés.
Igen, miért is adok át minden információt ennek az illetőnek? Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon, nagyon dicséretes elgondolás. A tárca meg nyilván arra azt a célt fogja szolgálni, ugyanúgy, mint bármelyik ilyen elbankos megoldás, hogy biztonsággal tudjál mondjuk, ha valakinek át akarsz dobni egy kis lóvét, vagy be kell fizetned, nem erre fog változni?
Én úgy láttam, az EU-nak a weboldalán volt erről egy részletes leírás, és szerintem kifejezetten félrevezető a tárca kifejezés, mert a pénz meg a fizetés nem is szerepel ott a leírásban, direkt keresgéltem, mert nekem is ez rém lett, hogy egy ponton beszéltek arról, hogy az EU polgárok kényelmesen tudjanak egymás közt mozgatni dolgokat. Az adóbevallás is előjött, mert a svédeknek például van arra rendszerük, hogy az úgynevezett peer-to-peer, vagyis ilyen emberek közötti fizetéseket, talán Swoosh-nak vagy Swish-nek hívják, el tudjátok rendezni egymás között biztonságosan. Nekem fura lenne, ha itt belépne az EU, mert szerintem azért ez alapvetően most a bankoknak, új bankoknak, régi bankoknak a reszortja, amikor pénzt mozgatunk egymás közt. Nekem az a benyomásom, hogy ahogy írják, ez leginkább ezekkel a dokumentumokkal lesz kapcsolatos, és egyszerűen a tárca elnevezés furcsa.
Tehát abban a tárcában tárolod majd az irataidat, mint ti a forgalmitokat a nagy vastag tárcában.
Azt mondták ezen a weboldalon, hogy az online és offline azonosítást, a kormányok által szolgáltatott infók, például a vezeték név, az utónév, a születési idő vagy az állampolgárság tárolását és cseréjét. Jó napot, elnézést, cserélni szeretném a születési időmet, köszönöm szépen. A megbízható magánforrásból származó információk tárolását
addig,
és cseréjét.
Amíg a Tinderre felregisztrálsz, addig egy visszacsavarsz, nem? Egy 20-ast.
Egy jó visszatekert életkor. Vissza van tekerve, egy 20-asat tuti.
Szóval elméletileg valami ilyesmit lehet velük megcsinálni, és ami még szerintem szuper klassz az egészben, hogy mindezt egy nyílt forráskódú szoftver fogja majd intézni, tehát hogy hogyan működik ténylegesen ez a rendszer, mik az alapjai, azt már most a GitHubon meg lehet nézni, akinek ehhez kedve, illetve szakértelme van.
Szeretném meg, hogy hogyan tudja majd ezt feltörni, most már elkezdheti tanulmányozni.
Remélhetőleg
tanulmányozzák is.
Így pontosan szépen tanulmányozza mindenki. Nyilván ennek is vannak rizikói. Én még mindig azt érzem kevésbé biztonságosnak, hogy a személyemmel a zsebemben sétálok, és véletlenül kimfelejtem a tárcámat, mint hogy valahol föltörik ezt a rendszer, de hát ez meg ízlés kérdése.
Igen, ezen gondolkoztam pont, amikor végére értem, hogy vajon ez majd bizonyos esetekben nagyon jól fog jönni, mert tök kényelmes, gyors, de amikor például, mint a Márk a múlt héten, amikor a villáját megvette, akkor valószínűleg tehát a házat vásárolnék, akkor nem hiszem, hogy nem biztos, hogy bíznék annyira benne, illetve várnék még egy kicsit, hogy...
Mármint, hogy lehet, hogy nem lesz elég hivatalos mondjuk a szerződés, hogy
nem lesz esetleg annyira
tartanál.
A biztonság, nem tudom. Tehát, hogy...
Hát ez szerintem az úgy, hogy ugyanolyan lesz, mint egy közjegyzőhöz besétálna az irataiddal, tehát hogy...
Sőt, szerintem be is fog sétálni. Én úgy képzelem el, hogy amikor a közjegyzőhöz bemegyünk, hogy egy adásvételinél jelen van a két fél, akkor egymásnak megmutogatják ezeket a szoftvereket, és aztán nyugtázzák, hogy a másik valóban a másik. Tehát szerintem egy picit olyan lesz, mint mostanában a jegyellenőrzés a BKV-n, hogyha az embernek már digitális jegye van, hogy picit itt kurkászik benne, a fél nyugati mögötte áll már, és toporog, ugye kulturáltabbak kiállnak balra vagy jobbra, előássa azt a screent, és bemutatja a kedves ellenőrnek, aki egyébként nagyon gyakran jó utazást kíván, és kedvesen mosolyog.
Teljesen kulturáltabb szerintem mostanában, én nem találkoztam már régi ilyen paraj ellenőrrel.
Ott valami HR vezető csere volt. Igen,
mert régen
a BKV-nél.
Azért belefutott elég gyakran.
Régen kifejezetten ijesztő volt. Igen. Hogy különösen kisdiákként utazni, és ezért jobban tartottam tőlük, mint a tanáraimtól.
Mikorra várható ez, arról van valami info?
Erről egyelőre nem írnak, hogy az implementáció mikorra várható, de szerintem onnantól, hogy a tanácsban megegyeztek a miniszterek arról, hogy ez rendben lesz, az én feltételezésem az, hogy ez
majd
kevés éven
lesz
belül.
Egy ország, amelyik megvétózza.
Melyikre gondolsz? A spanyolok mindig kötekednek az ilyesmivel. Igen, azok nem akarják a retina szkenner része, sem a szem Altmanról, mert Altman-Tomedarról beszélgetünk.
Igen, a spanyolok.
Az egy vétó ország.
Igen. Na jó,
vagy szóval, akkor, ahogy Amerika, hogyha már áttérünk a másik hírünkre, ugye?
Igen, ahol a képviselőházban egy bizottság volt az, ami egyelőre...
Tehát még nem a szenátus.
A szőnyeg szélére állította. Volt
az már
szenátus előtt is.
Is elvileg, talán.
Nem. Azért itt szerintem még lehetnek érdekes kanyarok. Egyelőre ott tartunk, hogy a képviselőháznak a kereskedelmi bizottsága szerintem abban az országban elég meglepő módon 50-0 arányban szavazott erről a bizonyos javaslatról, aminek a végeredménye az lesz, hogy a TikTok amerikai tulajdonoshoz kerül, B, be lesz tiltva az országban.
B, zárulják is A.
Igen.
Hogyha egy kicsit a kukac akarok maradni.
Ne, hát maradj is, 2020-ban.
Ebben az lehet kukacoskodni ezen.
2020-ban azért ott tartottunk, hogy az akkori amerikai elnök, egy bizonyos Donald Trump, talán még néhányan emlékeznek rá.
Na, fogunk is még rá emlékezni. Esetleg valaki elfelejtette volna szerintem.
Most a hétvégén szólt újra, hogy emlékezhessek rá valami, láttam egy-két videót magyar vonatkozásban, igen.
Szóval, hogy ez az úriember akkoriban szerintem 2020 nyarának a vége volt, amikor azt mondta, hogy ez a TikTok, ez így nem mehet tovább, el kell adni azonnal, egy héten belül legalább 8-10 vevőjelölt volt ott lebegtetve, az egyik a Microsoft volt, érdekes módon, egész komolyan hírbe hozták őket, hogy a Microsoft fogja majd megvásárolni a TikTokot, mert hogy egy elnöki rendelet ezt kikényszeríti.
De ilyen esetben ez a TikTok amerikai ágát jelenti?
Persze. Tehát ez úgy néz ki, hogy a TikTok az egy, a TikTok amerikai ága, az egy szingapúri amerikai vegyes vállalat, aminek a tulajdonosa kínai. És mindjárt beszélünk róla, hogy az ezzel kapcsolatos agályok azok mennyire jogosak vagy nem jogosak. Minden esetre 2020-ban Donald Trump azt mondta, hogy ez para, és nem is biztos, hogy ez volt a legijesztőbb dolog, amit az elnöksége során mondott.
Biztos, hogy nem.
Majd ez a téma azzal, hogy elnököt váltott Amerika, egy picit elülni látszott, és aztán most megint előkerült. És ugye két vádat szoktak felhozni a TikTokkal szemben, mind a kettőben van bizonyos fajta absztrakció, de nem nagyon nehéz elképzelni. Kezdjük azzal, hogy amerikaiak és egyébként európaiak magánadatait kezelik, bizonyos esetben azért a szenzitívhez közel álló adatokat, és ki tudja, hogy mit csinálnak vele. Itt fontos azt megjegyezni, hogy kapták már őket rajta, hogy újságírókat figyeltek meg, hogy hol vannak, mert hogy ki akarták deríteni, hogy ki szivárogtat ki tőlük információkat. Uh-huh. Tehát arról lehet tudni, ezek bizonyított esetek, hogy 2-3 újságíró esetében biztosan figyelték, hogy ő hol van, és figyelték, hogy egy kollégájuk ott van-e, mert gyanús volt nekik, hogy valószínűleg itt szivárog az információ. A második vád sokkal-sokkal absztraktabb, az azt mondja, hogy ez egy kínai propaganda eszköz tud lenni, és hogy milyen veszélyes, hogy ott van amerikaiak 100 millióinak talán a telefonján, és akkor
ezt
bármikor
pontosan
be lehet
nem értettem,
szólni
hogy
a fülecskékbe.
Hogy tud az lenni, de biztosan sokkal okosabbak.
Nézd, ebben a helyzetben, és nem mondom, hogy egyet értek ezzel, mert nagyon nehéz, és nagyon ilyen mézebb hitbéli kérdésről van szó, azt mondják, hogy az, hogy hiába vannak az adatközpontjaik már az Egyesült Államokban, tehát hiába mozgatták már ki az adatközpontjaikat, az Oracle ugye nem vette meg a céget, de adatszolgáltatójuk lett, hiába felülvizsgálhatóak. Azok azt mondják, hogy nem nagyon értjük, hogy az algoritmus mi alapján dobálja a tartalmakat, és ha Kína például úgy gondolja, hogy bele szeretne szólni az elnökválasztásba, akkor ki állítja meg a kínai kommunista pártot abban, hogy a pártközpont szóljon a szingapúri központba, szóljon az amerikai központba, hogy akkor legyetek kedvesek, picit többen találkozzanak a nagyon öregnek tűnik a Biden videókkal, és a nagyon fes fiatal, 70 sok éves Trump pedig inkább pozitív színben tűnjön föl.
Igen, itt az a kérdés merül föl, hogy elképzelhető az, hogy egy kínai vállalat teljes mértékben függetlenül tönteni tudja magát a kínai kormánytól.
És szerintem... ha igen, akkor miért nem?
Igen, tehát, hogy ez szerintem teljességgel kizárt, tehát ott nincs, abban a rendszerben nincs ilyen válasz, hogy hát nem, hát mi egy független vállalat vagyunk.
És ugye tudunk erről már példát, a ZTE és a Huawei esetében volt, ugye, hogy az Egyesült Államokban kifejezetten azt kifogásolták, hogy hálózati infrastruktúrát, 5G infrastruktúrát hozzanak létre a telekommunikációs vállalatok ilyen eszközök segítségével, és ott indult is olyan program, ami azt mondta, hogy tépd ki a régi hardvert, vegyél újat, mert ez ne legyen része az 5G létünknek, és itt egy ugyanilyen absztraktnak tűnő vád hangzott el, hogy ki tudja, hogy milyen szoftver frissítés érkezik majd ezekre a hardverekre, és ha ezen fut az energetikai hálózatunk, ezen működnek az önvezető autóink, akkor milyen káoszt tud okozni, hogy ezek egy, hogy mondjam, nem kifejezetten harmonikus viszonyban lévő ország tulajdonában állnak.
Mindig arra már derültek ki ilyen turpisságok, hogy valamilyen hátsó ajtót hagynak ezeken a hardvereken, amiken hát így nagyon el van dugva, de ha nagyon akar, valaki bele tud nyúlni valahonnan messziről, és vagy információt tud megszerezni, vagy rosszabb esetben akár tényleg át is veheti a vezérlés. De szerintem, ami még inkább cifra ebben az egészben, ez én abszolút azt gondolom, hogy ezek a platformok abszolút fegyverként használhatók, ugye ez a weaponizing, tehát hogy fegyverként használhatóak, csak ugye ebben az a vicc, hogy ezt az Egyesült Államok már réges-régen teszi az ő platformjaival.
Hát így van, és akkor a sajátjainkat, ne haragudjatok, igen, a sajátjainkat hadd manipuláljuk a magunk eszközeivel, lesztek szívesek.
Az oké, hogy mi manipulálunk, igen, hát ugye ez már nagyon sokszor kiderült a Facebook esetében, és pontosan mondjuk a YouTube esetében is, hogy akkor mondjuk hol, mit, milyen videókat tesz elő, hoz előtérbe, és milyeneket nyom el az algoritmus, tehát hogy azért ez nagyon-nagyon, hiszen mindenki ezen keresztül kommunikál, tehát ez valóban egy olyan dolog, ami szerintem borzasztó nagy hatással van az életünkre, sőt, tulajdonképpen ezek vannak a legnagyobb hatással, tehát joggal félnek, hiszen ők pontosan tudják, hát, hogy mit lehet csinálni ezekkel a platformokkal.
Nyilván ez az egy, ami még nem az ő fennhatósága alatt van, és borzasztóan nagy, igen, méretet ölt a befolyásoltság.
A taste of their own medicine, ahogy szoktam mondani, hogy ez végig is ugyanazt fordították visszájára, amit ők találtak föl. Aztán itt vagyunk mi a glob másik felén, akik meg aztán így a két kül között örlődünk.
Hát de nálunk egyébként
saját,
tök szuper. Magyar
Facebookot.
Nem, hát hogyha elakadnánk, akkor az a jó, hogy legalább a kínai rendőröktől tudunk segítséget kérni, na hogy mi az, hogyan működik benne, és nem is kell hozzá elutazni Kínába, elég csak végig sétálni valamelyik forgalmasabb úton.